Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Nagyon szép délután kívánunk minden kedves hallgatónak. Január végén vagyunk, és hát új év, új hónap, és hát új jó terővel Végső István történésszel, Halas Annó idei első adás. Szervusz István!
Üdvözlök én is mindenkit!
És hát robog tovább a magazinunk. Az első adás, az év első adása mindig arról szól, hogy hát évfordulózunk. És hát ez egy kerek évszám a 2020, gondolom azért lesznek kerek évfordulók is, vagy hát remélem.
Hát ha nem kerek az év, akkor is természetesen vannak kerek évfordulók. Ez egy izgalmas év, ugye leginkább koncentrálunk majd Trianonra, Halast is érintette, de ezen kívül is természetesen lesznek majd évfordulók, születés, halál, különböző intézmények létrejötte, történelmi események. Azt gondolom érdemes lesz majd ezt az évet is áttekinteni, illetve hát ugye ahogy szoktuk is szerkeszteni így ezt a műsor folyamot, ezt a sorozatot, hát ugye lesznek majd olyan témák, amiket majd később fogunk majd bővebben kifejteni, de ebbe az adásba is meg fogjuk említeni. Többek között például Zseni József, akiről elég keveset tudunk szerintem, bár én igyekeztem az elmúlt mondjuk 8-10 évben foglalkozni vele, és többször emlegettem a nevét, és akár a blogomban is olvasható róla egy rövid leírás. Őről a például fogunk beszélgetni, mert ő egy nagyon fontos személy volt, és hát ha nem is kifejezetten Halashoz köthető a tevékenysége, ő halasi volt, halasi család, és hát ő nyilván mindig halasnak tartotta magát. Van egy olyan komoly tette, ami Halashoz nagyon komolyan fűződik, és Halas gyakorlatilag erről világhírű, ez pedig a halasi csipke. Úgyhogy ő nagyon sok szállal kötődik ez, róla is fogunk majd természetesen beszélgetni, de hát vannak itt természetesen más évfordulók, amit majd érdemes lesz kifejteni, akár most, akár majd az év folyamán.
Hát igazából akkor akár bele is mehetünk, tehát néhány témát vessünk fel, hogy mikről lesz szó. Így beszélgettünk az adás előtt, így évvége felé, hogy milyen ötleteink vannak, és hát akkor azért te is írtad, de egyet-kettőt én egyet írtam, arra viszont azt mondtad, hogy az majd ilyen fordított adás lesz.
Igen, a sportpálya.
Igen,
ezt kérik tőlünk, illetve már máskor is említették, mi is szerintem többször felvetettük, hogy sportról többet lehetne beszélni. Én azt gondolom, hogy azért, bár van már egy sportalmanak, hát ez egy nagyon komoly, nyitott témakör, akár a korcsolyáról, akár a futballról, akár bármi más kézilabdáról legyen szó, nagyon sok mindent lehetne beszélni, ezekről atlétika, nagyon-nagyon-nagyon komoly sporttevékenység folyt Kiskunhalason, most is az folyik persze, de régebben is, és majd ezzel is szerintem fogunk foglalkozni.
És akkor milyen témák lesznek? Még egyet-kettőt azért csak ilyen kedv csinálónak, hogy milyen témákat fogunk majd itt feszegetni, fejtegetni az év folyamán.
Igen, most egy ilyen kisebb kutatást végeztem, ugye például a Harangos tóval, Harangos tér, vásártér környékével kapcsolatban, azt mondom, elég érdekes dolgok kerültek felszínre, és ahogy ilyenkor szokott lenni, és ezért is csinálom így, a blogomba, illetve a Facebookon is. Előzetesen is rákérdezek, illetve utólag is szoktak mindig plusz információk beérkezni. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz az adás mindenféleképpen. Ha csak annyit mondok, hogy ott például azt feltételezték, hogy Hunoknak a sírjai vagy települése volt annak idején, de ugye a Harangos névvel kapcsolatban fölmerült, hogy esetleg oda el lett rejtve egy harang a tóba. Ez nagyon-nagyon érdekes, szakrális terület is volt. Ez talán egy kicsit új információ, amire mindenki emlékszik, hogy ott régebben lehetett korcsolyázni, ugye az egész Halas környékén a nagy tórendszernek köszönhetően egyébként mindenhol lehetett régebben korcsolyázni, hogyha rendesen befagyott a vízfelület. Úgyhogy lesznek a harangossal kapcsolatban is érdekes témák.
No, hát akkor kicsit zenélünk, és akkor utána belevágunk az évfordulókba, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk első adását hallják a kedves hallgatók idei első adását. Végső István történésszel, és hát akkor szokásunk a szíven évfordulókat fogunk a mai napon átbeszélni. Akkor menjünk tehát sorban, január, aztán szépen folytatjuk tovább a dátumokkal.
Igen, hát most ilyen kronológiai sorrendben fogunk menni, nyilván kezdjük majd így a középkortól. Valamelyik adásban sokkal tematikusabban osztottam föl az évfordulókat, most teljes mértékben kronológiába fogunk haladni, tehát nem fogok külön szobrokat, külön épületeket, külön halálozásokat, születéseket felemíteni, hanem folyamatosan fogok róla gyakorlatilag mesélni. Ugye a legfontosabb, és hát ez nem csak Halashoz kötődik, ez ugye a honfoglaló magyaroknak a megjelenése a Kárpát-medencébe 895, amikor pontosan tudjuk egyébként, hogy Halason is megjelentek, hiszen Halas környékén is találtak régészeti leleteket, a honfoglalás korából is tudunk ugye sírokat. Halast ugye ebben az időszakban én mindig úgy emlegetem egyébként a nagy határú Halas, tehát az, ami 112 000 kataszter hold volt. Tehát ez azt jelenti, hogy Balotaszálláson is, Kunfehértó környékén is, illetve Halas környékén is találtak fejedelmi vagy honfoglaláskori sírokat, illetve hát azt is tudjuk pontosan, hogy előtte is voltak már itt különböző népek, akár a szarmaták, akár az avarok, tehát ez egy lakott terület volt, és itt ugyanúgy a magyarok is letelepedtek. Ugye vizes terület volt, tehát azt mindig jobban szerették az emberek, tehát nem kell ugye nagyon magyarázni, hogy mennyire fontos volt a víz, létfeltétel volt, és hát mellette lehetett akkor ugye halászni is, és egyéb az életmódhoz, az akkori életmódhoz is kapcsolódó dolgokat lehetett intézni a víz mellett. Aztán ugrunk egy nagyot, 1390, amikor Halas búcsú járóhely lesz. Ugye tavaly évben emlékeztünk arról, hogy milyen fontos számunkra az, hogy katolikus eredetű is a város, és ennek volt ugye évfordulója az újkori újjáalakulással kapcsolatban, de a középkor is fontos időpont volt, nyilván akkor még katolikus volt az egész város, természetszerűleg ebben az időszakban, és hát az, hogy búcsújáró hely lett, ez azért nagyon kiemelkedő volt gazdaságilag, kereskedelmileg, illetve adott egy nagyon komoly rangot a városnak, mert hogy ekkor már ugye tudjuk, hogy város volt biztosan ez a terület.
Ez mit akar, ez a búcsújáróhely?
Ez a búcsújáróhely, igen. Hát ennek ugye nem vagyok ilyen kivetett ilyen középkorász szakértője. A lényege gyakorlatilag az volt, hogy ilyenkor az itt lévő templomhoz, mert akkor tudjuk, hogy akkor nyilván kellett lenni valamiféle templomnak is itt. Itt, mint ahogy most, mit tudom, Medjugorje, vagy egyéb különböző Mária Nostra, nagyon sok hely van, Mária Pócs, Mátra Verebély, tehát nagyon sok helyre úgy lehetett, sőt, most tudtam meg, hogy még Szentes is búcsújáró hely lett a 20. században ráadásul, tehát így a kádári időszakban. Ez gyakorlatilag egy rangot adott magának a közösségnek, a városnak, mint mondtam, gazdaságilag és kereskedelme, de szakrális és vallási szempontból is egy kiemelt hely lett. Ez azt jelenti, hogy a búcsúsok, a búcsújárók, azok ide eljöttek akkor imádkozni. Ilyenkor volt egy ilyen komolyabb szakrális esemény, és hát ez nyilván növelte. Hát akkori szavakkal nem hiszem, hogy így nevezték volna mondjuk a turizmust is, tehát hogy akkor sokan jöttek ide. Tehát akkor volt valamiféle vásár, volt valamiféle olyan közösségi esemény, ami miatt érdemes volt idejönni. Hát akkor igazából nem tudjuk pontosan, hogy melyik lehetett mondjuk az a nap, vagy melyik napokat jelölték ki pontosan ezzel kapcsolatban. Azt tudjuk, hogy innentől kezdve ez gyakorlatilag egy ilyen vásártartással is kapcsolatos ügy volt, ami ugye hát nem kell magyarázni, hogy gazdaságilag és kereskedelmileg mennyire fontos és kiemelkedő volt abban az időszakban is. És hát vásártartó hely volt egyébként Halasvárosa, és hát ez még inkább növelte a tekintélyét. Aztán újra emlegetik ugye a 15. században 1440, ami egy kicsit megkopott ez a dátum, mert már a 14. századból azért vannak ezzel kapcsolatban említések, hogy Halas kun székközpontként volt emlegetve. Aztán itt a Hunyadiak birtoka is voltunk, maradtunk, de ennek van egy fontosabb dátuma, ugye Mátyás halála után 1490-ben ugye Korvin János örökli, és az ő birtoka lesz Halas. Aztán 1720-ban született Herpai Mihály Kiskun kapitány, aki nagyon fontos személyisége volt a 18. századnak, gyakorlatilag az ő időszakára tehető az, amikor még majdnem, hogy még megyei székhelyként működtünk, a Kiskun kerületnek voltunk a központja. Ő ugye ráadásul azért, hogy ezt a pozíciót megszerezze, még ki is tért a vallásából, tehát ő katolikussá is vált, hogy Kiskun kapitány lehessen, vagy maradhasson.
No, hát akkor folytatjuk majd zenék után. Sok évforduló van, ha jól látom, itt a papír tömeget nálad, de annál jobb, annál izgalmasabb lesz, úgyhogy maradjanak velünk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk januári első adás, illetve a 2020-as első adás Végső István történésszel, és hát a szokásos témánk így évelején az évfordulók. Eljutottunk már elég sokáig, ha lehet így mondani, tehát azt tudjuk, hogy honfoglalók is voltak itt, aztán búcsújáróhely is volt Kiskunhalas, illetve úgymond ilyen tartomány is.
Hát a Kiskun kerületnek a központja, igen.
Így van, és akkor hogyan tovább, milyen évfordulók vannak még?
Nagyon fontos évfordulónk, ugye ilyenkor, talán az elején elfelejtettem mondani, hogy ilyenkor a nullára és az ötre végződő évfordulókról beszélgetünk itt 2020-ban. Tehát a másik ilyen nagyon komolyabb évfordulónk, ugye ez a redemció, erről már volt adás is, beszélgettünk róla nagyon sokszor, ugye 1745-ben volt. Aztán Halas címerében 1755-ben jelenik meg először a Kiskun vitéz, és felette a három hal. Tehát a Kiskun vitéznek a megjelenése Halasváros címerébe. A címerkutatás is szerintem egy nagyon nyitott kérdése a halasi helytörténetnek, de egyelőre ezt a leírást ismerjük, illetve ezt a rajzot ismerjük 1755-ből. Aztán egy érdekes téma, ugye, amikor már nem teljesen színreformátus a város, nagyon sokan betelepülnek, és hát nekik azért kellnek intézmények. Itt már beszélgettünk a katolikus templomról, de például a ide érkező izraeliták iskolát nyitnak 1795-ben. Aztán 19. századra ugorva a végkúria építésének vélt dátuma 1840. A református parókia kerítésének felépítése 1850, ami ugye azért fontos, mert ez mind a két említett építmény is ugye műemlék, tehát országosan védett műemlék, és hát igen, csak régiek ebből a két dátumból is látható. 1850-ben kapnak először hivatalos elnevezéseket bizonyos halasi utcák, tehát egyre fontosabb a magyar közigazgatásnak, meg hát ugye az osztrák császári, a Habsburg birodalmon belüli közigazgatásnak, hogy az utcanevek ellenek nevezve. És hát használták ezeket az utcaneveket, ugye erről is volt már műsor, de itt először neveznek el hivatalosan is utcaneveket, tehát nem csak az, hogy valaki mondja, hogy hát ez a Hold utca, azonnantól kezdve Hold utca, hogy fölkerül erre a listára. Aztán 1860 a zsinagóga felépítése. Aztán ugyanebben az évben született a már említett Zseni József, aki egyébként Pest vármegye főjegyzője lesz. 1860-ban szintén erről már beszélgettünk, ekkor volt a halasi kisforradalom, amikor a Habsburgokkal, a császáriakkal szembe föllázadt a halasi nép. 1870-ben született Vas Imre, parasztköltő. 1875 Csonka Mihály, földműves, néprajzi írónak a születése, akiről ráadásul ugye a visszaemlékezéseiről, leírásairól, ugye született egy könyv is, amit Romsics Ignác szerkesztett, úgyhogy elég nagy visszhangot kapott ez a halasi, hát népi, vagy néprajzi író. Aztán ugye szoktunk beszélgetni a civil szervezetekről, 1875-ben a halasi gazdakör, illetve a kiskunhalasi temetkezési egylet létrejött, tehát 1875, és egy nagyon fontos személyiség született ebben az évben, Markovics Mária csipkevarró. Aztán folytatjuk itt a civil szervezetekkel kapcsolatban 1885-ben a Kiskunhalasi Ipartestület, aminek ugye még mindig megtalálható a székháza a Petőfi utcán. Aztán 1890-ben született dr. Monszpart László, aki ugye a kórháznak volt az igazgatója, a kvázi első modern kórháznak volt az igazgatója. 1895-ben született Máté Élek, református lelkész, aki ott ugye a két világháború között tevékenykedett Kiskunhalason, illetve 1900-ban építik föl az izraelita hitközségi házat, rabbi házat. És hát amivel talán zárjuk most ezt a blokkot, az pedig ugye a szecessziós városháza építésének megkezdése 1905-ben.
No, hát egyik érdekes, mint a másik. Egyébként majd a témákra, ha egyszer visszatérünk, akár adásban itt, vagy ugye egymás között, csak azért mondom, hogy ne maradjon el ezekről a műemlék épületekről, is lehetne egy témánk, nem?
Igen.
Szerintem ez még nem volt.
Beszélgettünk már Szélmalomról.
Hát így egyet-kettőt talán kiválasztottunk, de én nem emlékszek, tehát pont így mondtad a református
parókiát és a kerítést, igen. És ugye mind a kettő külön-külön.
Meg a végkúria.
Meg a végkúria.
Hát így szerintem külön még nem volt erről.
A tájházról is lehetne mindenféle.
Tehát akkor, ha már így a témákról is majd beszélünk, akkor ezt majd föl is véssük, hogy akkor lesz egy ilyen adásunk is, ahogy a műemlékekről lesz szó. Most zenélünk, jövünk vissza hamarosan az évfordulókkal.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk újévi legelső adás 2020-ban Végső István történésszel és évfordulókról van szó, ahogyan ezt megszokhatták. No hát folytassunk, 1905-nél járunk. Ha jól emlékszek, ugye annál az évnél jártunk, és akkor hogyan tovább?
Igen, hát, amit már így a műsor elején is beharangoztam, ugye ez a Trianon, nyilván mondhatni, hogy rengeteg konferencia, esemény, megemlékezés lesz a 100 éves évfordulóval kapcsolatban. Ugye Halas városát elsősorban úgy érinti, hogy határvárossá váltunk, nagyon közel húzódott a határ hozzánk. Annak idején meg így több mint ilyen 200 kilométerre volt a déli határ, aztán hirtelen 30 kilométer, 40 kilométer közelébe érkeztünk, úgyhogy hát nagyon megváltozott ezáltal a város élete. Egyrészt egy kicsit elszakították tőlünk ezeket a délvidéki kapcsolatainkat, másfelől érkeztek délvidéki menekültek hozzánk, nagyon sokan, gyakorlatilag majdnem egy új városrészt kellett nekik létrehozni, ebből a szempontból is azért azt gondolom, hogy nagyon fontos. Harmadrészt azért ami talán még fontosabb az, hogy felértékelődik a vasút számunkra, illetve mások számára is, és hát a rendvédelem szempontjából is a katonaság, rendőrség, ide kerül gyakorlatilag a vámőrségnek az elődje, pénzügyőrség jön létre, ugye két világháború között végre megvalósul az a nagyon-nagyon régi jóhajunk, hogy állandó katonaságot kapunk laktanyával, tehát felértékelődik a város szerepe, ha csak abban gondolunk bele, hogy délvidék visszacsatolásánál mi voltunk a központ, a katonai központ, ahonnan irányították például a délvidéknek a visszavételét a magyar hadsereg részére, akkor láthatjuk, hogy ez nagyon kiemelt területe lettünk, illetve hát arról nem beszélve, hogy ugye ide kerülnek különböző katonai alakulatok, aztán ugye a határőrség is, és hát akik ide letelepednek, itt házasodnak meg, fiatal katonák, akár rendőrök, akár csendőrök, itt kezdik el az életüket, úgyhogy mindenféleképpen egy igen izgalmas időszak, és egy teljesen más időszak, mint amit megszokhatott a város, tehát nekünk is nagyon érdekesen negatívan és pozitívan is alakul a város története Trianont követően. Úgyhogy ezért fontos ez az 1920-as év, amire mondom, nagyon sokan fogunk azt gondolom emlékezni, és nagyon sok megemlékezés, rendezvény, meg konferencia lesz ezzel kapcsolatban. Akkor beszéljünk még egy kicsit újra a különböző civil szervezetekről, most nyilván csak a legfontosabbakat igyekszem én is kiemelni, rengetegnek lehet évfordulója, illetve van is. 1925-ben jött létre a Kiskunhalasi Dianna Vadásztársaság, 1930-ban a Kiskunhalasi Postás Sportegyesület, 1935-ben a Kiskunhalasi Bokréta Szövetség létrejöttére emlékezhetünk, és akkor van két építmény is ebben az évben, tehát 1935-ben egyrészt az országzászló emlékművet ebben az évben avatják, ugye, ami most is megtalálható a Hősök terén, de nem úgy néz ki egyébként, mint ahogy átadták, tehát ez nem az a, nem az emlékmű, ez már egy ilyen másolata gyakorlatilag neki, nem teljesen úgy nézett ki, mert nem is arra fordult, amerre, ezt eredetileg felállították, de van országzászlója ugyanúgy Kiskunhalas városának, mint a két világháború között, illetve nagyon fontos a csipkeháznak a felépítése is. Nagyon sokáig nem ott varták a csipkét 1935-ig, ahol már mostani időben is, 1935-től, tehát ez egy fontos évforduló, én azt gondolom. Aztán ugye volt, illetve többször is beszélgettünk iskolatörténetről, tanyai iskolák létrejötte, nagyon fontos, hát választási ígéret is volt, nem véletlenül lesz a dátum 1940, ugye 39-ben volt egy választás, meg kellett ígérni egy csomó tanyai iskola felépítését, de ezek meg is valósulnak, tehát a Felsőeresztőn hoznak létre egy tanyai iskolát, illetve a Füzespusztán a második számú tanyai iskolát. Tehát, hogy ezek fontos építkezések egyébként ebben az időszakban. Van egy szomorú esemény, Szabó Zsigmond református lelkész halála ugyanebben az évben. Illetve hát, ami meg egy szörnyű időszak, ez a második világháború lezárta, tehát 1945, nyilván erre is emlékezünk, illetve emlékeznünk kell. Az utolsó komolyabb légitámadás Kiskunhalas ellen márciusban történik 1945-ben. Elsősorban itt a vasútállomást is környékét támadják egyébként. Ugyanebben az évben halt meg Bernát Lajos irodalomtörténész, politikus tanár, róla is szerintem már beszéltünk néhányszor, illetve hát nem felejtsük el, hogy hát számos áldozata van, tehát itt tudunk összegezni a második világháborúval kapcsolatban, amiről már volt műsor, tehát hogy több mint 1700 ember halt meg, vagy halasiként, vagy a város környéki harcokban, tehát itt azért már vannak polgári áldozatok is, illetve hát én ide számolom mondjuk a magyar elesett katonákat is természetesen, illetve hát nagyon sokan messze különböző frontokon lelték halálukat, tehát ez egy nagyon szomorú időszak, és hát jön egy korszak nyitánya gyakorlatilag 1950, amikor létrejön Bács-Kiskun megye, ugye a tanácsrendszer, a Rákosi korszaknak mondjuk ugye a közepén vagy az elején. Ekkor alakul egyébként maga a Torma János Múzeum is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyjából egy ilyen korszakhatár most, ez 1950.
Innen folytatjuk a következő néhány percben majd. Maradjanak velünk a folytatásban is.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Utolsó néhány percéhez érkeztünk a mai Halas Annó magazinunknak, a januári Halas Annó magazinnak. Végső István történész a vendégünk, vendégem, és hát akkor néhány évforduló még erre az évre, 1960-nál járunk.
Hát már így, igen, így az 50-es, 60-as évektől vesszük föl újra a fonalat. 1955-ben kezdte meg a kereskedelmi és vendéglátóipari szakmunkás képző a tevékenységét. Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, sokaknak volt alma mátere. Aztán nem is gondolnák szerintem sokan, hogy még mindig hoztak létre tanyai iskolát, Alsóbbodogláron például 1960-ban. Aztán Kiskunhalasi Városi Kézilabda Szövetség megalakulása is 1960-ra esik. Tehát egy nagyon fontos évforduló. Ugye beszéltünk pont itt, hogy kellene sportról beszélni, most szerintem egy-két ilyen helyi sport eseményt azért emlegettünk. A helytörténeti monográfia megjelenése 1965-re esik. Ez ugye eléggé ilyen marxista, szocialista szemléletű kiadvány lett, de nagyon fontos forrás ettől függetlenül. Sajnos folytatása nem lett. Azért is mondom sajnos, mert egyrészt jó lett, hogy feldolgoznak más különböző eseményeket, különböző résztörténeteket, illetve hát rajta volt a könyv, hogy az első kötet, tehát lehetett volna folytatni, de sajnos nem folytatták. 1970-ben hunyt el Nagy Czirok László, néprajzkutató, múzeum igazgató, az ő nevét ugye nagyon sokszor szoktuk emlegetni itt a műsorban a gyűjtései révén. Aztán megemlékeznek 1975-ben az 1945-ös évről, az úgynevezett három tavasz emlékmű, meg a hírnök szobor, ugye a Semmelweis téren látható, ez ugye a úgynevezett szovjet felszabadítóknak lett állítva, tehát egy ilyen diktatúrára, ilyen erőszakos cselekményre is emlékeztető szoborcsoportról beszélünk, a mai napig ugye látható. Ugyanebben az évben 1975-ben lesz Torma János egyébként díszpolgára a városnak, úgyhogy ez is egy fontos, hát már azt kell mondani, majdnem, hogy ilyen emigrációban lévő személynek a halála, Ván Benyámi református lelkész halála, őt ugye kitiltják Kiskunhalas városából, ő egy nagyon megosztó személyiség volt, egy nagyon művelt ember, de nem sokan értették meg helyenként azt, amit prédikál, vagy amit mond a különböző Isten tiszteleteken, félreérthetőek voltak a szavai. Ezt szerintem helyenként ő szándékosan is csinálta, de végül hát gyakorlatilag eltávolítják a városból, de fontos rá is emlékeznünk. Aztán pedig itt van egy nagy évforduló, szintén nagyon fontos, ez pedig ugye az első demokratikus választások Magyarországon és Kiskunhalason 1990-ben, és itt a rendszerváltásra is ugye emlékeznünk kell, nagyon fontos évforduló, én azt gondolom a magyar meg a halasi történelemnek, úgyhogy ezzel kapcsolatban is gondolom, hogy lesznek majd különböző emlékezések. És akkor még lehetne számtalan ilyen különböző emléktábláról beszélni, épületekről, civil egyesületek létrehozásáról, de azt gondolom, hogy itt most a legfontosabbakat mindenféleképpen felsoroltuk, és hát azért is fontos most ezt megemlíteni, ugye megjelent a Kiskunhalas története 4-es kötet, amiben már egyébként ezekről, főleg a 20. századi eseményekről bővebben is olvashatnak egyébként a hallgatók, úgyhogy ezt is mindenképpen ajánlom a figyelmükbe. Egyrészt a 45-ös, 50-es események, vagy a 90-es eseményről is lehet bővebben több információt is megtudni, hogyha ezt a könyvet lapozgatják. Ugye most volt decemberben ennek egy könyvbemutatója a Torma János Múzeumban. Úgyhogy én ezzel zárnám is így a évfordulóknak a felelevenítését.
Köszönjük szépen, István, hogy akkor ezt az évet is úgymond megnyitottad, elkezdtük a Halas Annó magazint, vagy folytatjuk, és akkor februárban találkozunk szintén, és hát akkor sok érdekes téma lesz itt, úgy gondolom azért, amit beszéltünk már, meg fogunk is még itt emlegetni, azért mindenképpen érdemes velünk tartani. Hát arra azért kíváncsi lennék, hogy körülbelül mit gondolsz, hogy mennyi témát lehet még itt összeszedni halasról? Szerintem számtalan még lehetne.
Kimeríthetetlen. Egyrészt jönnek új témák mindig. Azt gondolom például ez a harangos tó is csak úgy jött, és kimeríthetetlennek tűnik, főleg így a hozzászólások, vagy hát az előzetes adatközlések kapcsán is, hát rengeteg élménye van a halasiaknak, úgyhogy szerintem ez kimeríthetetlen, gyakorlatilag egy ilyen helytörténeti műsor nagyon sokáig tarthat még.
Reméljük, bízunk benne. Akkor februárban találkozunk, ma tartsanak velünk majd akkor is, és természetesen fent a honlapon, hangalbumban megtalálják ezt az adást is, és ha valamelyikről lemaradtak, nyugodtan keressenek engem vagy Istvánt, és akár ismét megosztjuk, vagy szívesen segítünk bármiben. Köszönöm szépen, István, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.